Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. A Látók szóljatok című sorozatunkban a 89. előadáshoz érkeztünk el. Akik nézik sorozatunkat, bizonyára emlékeznek rá, hogy Jézus Krisztus pusztai megkísértésénél hagytuk félbe Jézus életének tanulmányozását, és visszatértünk most 6 előadás időkeretéig az Ószövetségnek egy rendkívül fontos és eddig még nem érintett történetére, és ez a teremtés és a bűnbeesés története. Tehát mielőtt folytatnánk tovább Jézus életének tanulmányozását, visszatérünk Mózes első könyve első 3 fejezetére, hogy lássuk, egészen világosan lássuk, mi az, hogy rossz, mi az, hogy bűn, mi az, hogy bűnbeesés, mi az, hogy kísértés, amivel Jézus viaskodott a pusztában, annak mi volt az első előfordulása a paradicsomban, az Édenben. Nos hát, kedves nézők, mielőtt felidézném önöknek, hiszen már 2 előadás volt erről az első 3 fejezetről, az elsőben a teremtés történetről, a másodikban pedig a második fejezetben az ember rendeltetéséről és az emberi kultúra alapjairól volt szó, és ezután következik Mózes első könyve 3. fejezete, annak is az első 6 verse, a bűnbeesés, a megkísértés és a bűnbeesés története. Mielőtt felolvastam tehát ezt a történetet, hadd vessem fel az első, nagyon is egyszerű, nagyon is logikus kérdést, hogy hát ha a Biblia szerint Isten teremtette a földünket, és mindent jónak teremtett, minden nap végén az Isten elmondja, hogy látott, amit teremtett, az jó volt, és a 6. nap végén külön is elmondja az ember teremtése után, hogy igen jó volt, amit teremtett. Hát ha minden Isten kezéből került elő, ha Isten mindent jónak teremtett, akkor honnan a rossz? Akkor a 3. fejezetben egyszer csak miért találkozunk ezzel, hogy megjelenik Sátán méghozzá egy médiumon, egy eszközön keresztül, a kígyón keresztül, szólni kezd Évához, beleviszi az Istennel szembeni lázadásba. Hát honnan jön itt egyáltalán elő a rossz, hogyha Isten teremtett, mindent jót teremtett, és íme, amit teremtett, igen jó volt, ezzel fejeződött be az első fejezet teremtés története. Hogy mennyire kell figyelni a Bibliára, és minden szó mennyire fontos, talán ennél a kérdésnél nem szükségtelen hangsúlyoznom. Ha valaki a 2. fejezet 15. versét, és abból is egy szót nem vesz komolyan, már is oktalan előítélettel, oktalan félreértéssel élhet a Bibliával szemben, aminek nincs alapja, ha csak az nem, hogy figyelmetlen volt az ember. Hiszen mit is mond ez a Mózes első könyve 2. fejezetének 15. verse? Azt mondja, hogy vette az Úristen az embert, és helyezte őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Tehát Isten, amikor megteremtette az embert, azzal a rendeltetéssel teremtette, hogy művelje és őrizze az Édent. A kis szó, amit tehát meg kell figyelnünk, az őrizze kifejezés. Hát kitől kellett őrizni? A Biblia ezzel a kis kifejezéssel utal arra, hogy a rossz már a föld teremtése előtt létrejött. Nem a földünkön ütötte fel a fejét először a rossz. Nem az ember találta ki a rosszat. Nem az embertől származik a rossz. Az ember ugyan felelős azért, hogy itt a világon a rossz kifejlődött, de ugyanakkor az ember áldozata is ennek a rossznak, hiszen a rossz a földünk teremtése előtt már létezett. Itt ezt részletesen nem fejtegeti a Biblia, nagyon is rossz olvasmány lenne, hogyha itt most hosszú, terjedelmes, bőbeszédű részletezésbe fogna. Itt erről nincs szó. Később majd Biblia következő iratai, Ézsaiás könyve 14. fejezete, Ezékiel könyve 28. fejezete, János evangélium a 8. fejezet 44. verse, és legfőképp a Bibliának a legutolsó könyve, Jelenések könyve a 12. fejezetében részletezi annak az úgynevezett mennyei lázadásnak a lezajlását, amiről a Biblia más iratai tehát tudnak, amelybe beavatják az olvasót is, de nem itt az első könyv legelején. Itt az első könyv legelején egy kis szócska mutatja, hogy valakitől már őrizni kellett az Édent, valakitől már védeni kellett volna ezt a földet, aki már azelőtt is megvolt, azelőtt is létezett. Mi itt Európában nagyon természetesnek vesszük, hogy Madács úgy írta meg az ember tragédiáját, hogy megírta. Ott a mennyei lázadással, a mennyei jelenettel kezdődik az ember tragédiája, és csak később jön a paradicsomi szín. Vagy nagyon természetesnek vesszük, hogy Milton is elkészítette az elveszett paradicsomát, hiszen ott is hosszú-hosszú énekeken keresztül a mennyei lázadásnak a természetébe nyerünk bepillantást. Nos hát, a Biblia szerint a rossz már földünk megteremtés előtt létezett, méghozzá nem valami személytelen erő formájában, egy lázadó angyal fejedelem formájában, aki jóval úgy tűnik legalábbis előttünk a Biblia olvasói előtt, hogy jóval a fölteremtés előtt már a mennyben szembeszegült az Úrral, szembefordult az Istennel, kétségbe vonta, hogy Isten szeretett törvénye alkalmas az egész világ mindenségnek az irányítására, igazgatására. Sátán egy másik törvényt állított szembe Isten szeretett törvényével, a szeretet a szolgálat törvényével szembeállította a magunknak élés, a mindenki éljen önmagának az önzés alaptörvényét. Amikor Isten ezt a lázadást látta, Sátánt nem betett el rögtön, Sátánt is próbálta meggyőzni az eszméjének a nem igaz, a hazug voltáról. Ebbe nyújt bepillantást Jelenések könyve 12. fejezet ebbe a nagy mennyei viaskodásba, amit tehát újra mondom megelőzte már a földünk teremtését, hogy lő nagy viaskodás a mennyben, amelynek során az eszmei, lelki küzdelem során Sátán és a maga mellé állított angyalok viaskodtak Krisztussal és a Krisztust követő kísérő angyalokkal. De ez a mennyei küzdelem nem hozott eredményt, Sátán eltökélten haladt a céljai felé, pedig őt is igaznak teremtette meg az Isten, az igazság minden lehetőségével, hogy maga Jézus mondta János 8. fejezet 44. verse szerint, csak hogy Sátán nem állott meg az igazságban, így lett hazug, és a hazugság atya, a hazugság fejedelme. Pedig Sátán, hogy az előbb említett Ezékiel és Ézsajás könyve mondja, az arányosság pecsétgyűrűje volt, oltalmazó kérub, az angyalseregek fejedelme, de Sátán azt mondta Istennek, én nem fogadom el, hogy te jó vagy és tökéletes vagy, nem fogadom el, hogy a teremtményeit követhetik a szeretet életrendjét. Te Isten, aki most megteremted ezt a földet, ezt az új bolygót és rajta egy új embert, egy új élőlényt, az embert, nos hát én szeretném ezt az első emberpárt megkísérteni, szeretném őket megpróbálni, szeretném őket felvilágosítani arról, hogy ne téged kövessenek, hanem engem. És itt kezdődik a paradicsomi megkísértés története. Még engedjenek meg a kedves nézők még egy előzetes megjegyzést, illetve ehhez a történethez egy bevezetést. Tehát az előző kérdésünket lezárhatjuk azzal, hogy ez az őrizze szócska jelzi, hogy maga a Biblia is tud erről, hogy a rossz már a földünk teremtés előtt létezett, már itt Mózes első könyvének elején is. De a másik bevezető kérdés az, hogy ha Isten megengedte az ember számára ezt a megpróbáltatást, ha végül is megengedte, hogy Sátán megkísértse, megpróbálja az első emberpárt, hát nem volt ez túl egyenlőtlen küzdelem. Sátán egy létező angyal fejedelem, hatalmas értelemmel, hatalmas bölcsességgel, és az ember a másik oldalon, kétségkívül nem csecsemő volt az első ember, pár Ádám és a felnőttek voltak, de mégiscsak egy ma létrehozott, ma megteremtett felnőtt pár, akiket persze az Isten előre felkészített erre a megpróbáltatásra, de mégis úgy tetszik, mint hogyha olyan egyenlőtlen állapot állt volna be, egy hatalmas intelligenciával rendelkező angyal fejedelem próbálhatta meg az első emberpárt. Nos hát, hogy jól olvassuk már a harmadik fejezet első 6 versét, szeretném felhívni a kedves nézők figyelmét arra, hogy ez a küzdelem távolról sem volt egyenlőtlen. Isten ezt a küzdelmet kiegyenlítette. Úgy, ahogy mondja az első Korintusi levél 10. fejezetének 13. verse, hogy hű az Isten, nem hagy titeket feljebb kísérteni annál, mint amit elszenvedhettek, sőt a kísértéssel együtt a kimenekedés útját is megmutatja néktek. Tehát az Isten nem hagy sem most, sem régen, sem a teremtés hajnalán nem hagyta és nem hagyja az ember kiszolgáltatottan a rossznak, hanem az Isten felkészítette az első emberpárt, hogy valaki meg fogja őt próbálni. Egyetlen egy pontra korlátozta ezt a megpróbáltatást Sátán, tehát nem járhatott az első emberpár sarkában, hogy úgy mondjam, a paradicsom minden helyén, nem kísérthette őket, csak egyetlen egy pontra szorítkozva jöhetett létre ez a megkísértés. Aztán bizonyára Isten még több minden dolgot elmondott a részletekről is, ez kiderül Évának egy válaszából, amit ott Sátánnak ad a paradicsomban, sőt az Isten elmondta még a rossznak a következményét is, hogy az embernek, ha kipróbálja a rosszat, ha tapasztalatilag próbálja ki a rosszat, akkor az élete leépül, akkor az élete a halál felé fog menni, hogy az ember végül is egy marék por lesz, mert a rosszal nem lehet játszadozni, a rossz leépíti az ember életet, a rossz vezet a halálhoz, a bűn zsoldja a halál. Tehát Isten mindent elmondott az első emberpárnak. Nyugodtan mondhatnánk, nem akarok a másik végletbe, a másik túlzásba esni, de talán nyugodtan mondhatnánk, hogy egyenlőtlen volt olyan szempontból ez a küzdelem, hogy az ember túl sokat is tudott, az embert az Isten messze menően felvilágosította, hogy minden jel arra mutatott, hogy inkább az ember fog győzni. Inkább az ember kerül kigyőztessen ebből a megpróbáltatásból, semmint az a valaki, aki ismeretlen, megbízhatatlan, és akinek a fellépése is oly sok kívánivalót hagyott maga után, Sátán vesztesen fog távozni ebből a megpróbáltatásból. Nos hát, hogy mégsem ez történt, hogy hogyan is történt az ősszülők elbukása, mi is ez a bizonyos bűnbeesés, és hogy történhetett ez meg? Erről szól a Bibliának egyik legfélelmetesebb és legmegrendítőbb hat verse, Mózes első könyve 3. fejezetében az első hat vers. Nem is olvasom fel önöknek egy végtében, hiszen meg kell állnom minden egyes mozzanatnál, hogy némiképpen magyarázzam, értelmezzem ezt a hat verset, hogy a végén majd meg is érthessük, hogy miről is van itt szó. A következőképp olvashatjuk. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett, és mondta az asszonynak, csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek. Kedves nézőink, már itt az első mondatnál, illetve az első versnél meg kell, hogy álljak, méghozzá több kérdés erejéig is. Az első kérdés az, hogy egyáltalán hogyan került Éva közel ehhez a fához, meg egyáltalán mi volt ez a fa, ez a jó és gonosz tudásának a fája. Ha megengednék, először talán a második kérdés megválaszolásával kezdeném, annál is inkább, mert az európai keresztény hagyománytörténetben, művelődéstörténetben, művészettörténetben, irodalomtörténetben is meglehetősen félre magyarázott dologgá vált ez a jó és gonosz tudásának a fája. Át is ment a köznyelvbe, ugye, hogy vettek az almából, beleharapott az almába, vett a tudásból, megízlelte az ember a tudást, hát Isten a tudást akarta az ember elől elrejteni, és hát az ember dacolt ezzel, fellázadt ezzel szemben, és hát az ember belekóstolt a tudásba, és azért lett ilyen az emberi történelm, amilyen. Természetesen ebből egy szó sem igaz, ezek Biblián kívüli magyarázatok és oknyomozások. Nyilván a középkorban, amikor nem volt a Biblia az emberek kezében, sok mindenről gondolkozhattak a Biblia címén az emberek, ami a Bibliában benne se szerepelt. Például almáról egyáltalán nincs szó. Egyáltalán nem a gyümölcsben volt a hiba, nem a beleharapás volt itt valami végzetes cselekmény. A Biblia homályban hagyja ennek a fának a miben létét, hiszen nem ez a fontos. A fontos az, hogy Isten a paradicsom közepére állította az életfáját, amiről táplálkozva az embernek biztosította a halhatatlanságot, az örök életet, és a közelébe helyezte azt a fát, illetve azt a fát jelölte ki a megkísértés helyszínéül, amely fát, hogy most ez milyen gyümölcsfa volt, ezt nem tudjuk, legrégebbi ábrázolások, ugye fügefát, aztán citrom, narancs, európai ábrázolások kezdték az almafát bevezetni. Itt nem egyáltalán ennek semmiféle lényegi mozzanata nincsen. Isten azért nevezte ezt a fát jelképesen nyilván jó és gonosz tudása fájának, mert a Bibliában a tudás nem csak egy elméleti tudást jelent, hanem gyakorlati ismeretet is, vagyis ennek a fának a nevét úgy tudnánk lefordítani most a mi mai fogalomhasználatunkra, hogy Isten azért adta ezt a nevet, hogy jó és gonosz tudása fája, mert egy valamitől akarta az Isten megkímélni az első emberpárt, hogy a jó és rossz között tapasztalatilag próbáljon érvényt szerezni a tudásának. Egyszerűbben szólva, ne tapasztalatból próbálja ki az ember, hogy mi a rossz. Ne tapasztalatból szerezzen erről tudást, hogy mi a jó és rossz közötti különbség, mert a jó és rossz közötti különbségre soha nem tapasztalatilag lehet a legmélyebb tudást megszerezni. Ez egy eszmei, egy elvi tudás, amit az Isten ki is nyilatkoztatott nekik, hogy ezt még kipróbálni, hogy ez mit jelent a gyakorlatban, ez a végzetes dolog. Ma is így áll ez a kérdés. Ha valamiről tudjuk, hogy rossz, hogy eleve rossz, mondjuk rossz a kábítószer, vagy rosszak az egészségkárosító készítmények, akkor minek kísérletezni ezekkel, minek kipróbálni ezeket? Ha tudjuk, hogy eleve rossz hatást fejt ki a szervezetünkre a kábítószer, akkor minek kipróbálni, hogy most én mit élek át a kábítószer élvezés közben? Később Jézus mondja, közvetetten erre az eseményre is visszahivatkozva, hogy aki a bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek. Tehát aki megteszi a rosszat, aki kipróbálja a rosszat, az a rossz hatás alá kerül. Éppen, hogy nem látja majd a jó és rossz közötti különbséget, hanem aki kipróbálja a rosszat, az a rossz hatás alá fog kerülni, szolgájává válik a rossznak, a bűnnek, megkötözöttség állapotába kerül. Nos, hát Isten azért adta ennek a fának ezt a nevet, hogy jó és gonosz tudása fája, mert attól akarta visszatartani az embert, hogy a rosszat tapasztalatból próbálja ki. És tulajdonképpen ezzel már kulcsot is kaptunk a második kérdésünk megválaszolásához, vagyis ahhoz, hogy hogyan is került Éva a fa közelébe. Ez még nem volt bűn. Még semmi nem történt, de már a lejtőn egy lépéssel lejjebb vagyunk, mert ha Éva tudta, hogy itt fog bekövetkezni a megpróbáltatás, ha Isten óvta, hogy azt annak a fa közelébe se menjen, ha Isten kérlelte őt, hogy nehogy áldozatává váljék a kísértőnek, ha Isten mindent elmondotta a következményekre nézve, akkor minek nevezzük azt, hogy Éva a fa közelébe ment? Könnyelműségnek? Kíváncsiskodásnak? Nevezzük felelőtlenségnek, vagy minek? Hát még ilyen fogalmakkal nem is dolgozhatnánk, mert hiszen Isten kezéből valóban minden jónak került ki. Az ember is jó volt, az ember szervezete, testi-lelki felépítése, a jelleme, aminek az építéséhez hozzáfogott makula, porszem nem volt még. Rossznak az írmagja nem volt még itt a földön. De hol kezdődik a rossz? Én azt gondolom, hogy talán az lenne a legszabatosabb megfogalmazás erről, hogy a rossz az mindig ott kezdődik, ami Évának az esetében is itt kezdődött, hogy az ember elindul valamilyen olyan úton, ami nem teljesen az Isten útja. Így szokták ezt megfogalmazni, hogy a rossz kezdete az engedelmességtől való eltávozás. Az Isten szavától, az Isten kérlelésétől való eltávozás. Akár csak egy hajszálnyira, akár csak egy milliméternyire is, de ez már magába foglalja azt, hogy a következmények nem lesznek rózsásak, nem lesznek kívánatosak. Mert ahogy Éva közelít a fához, egyszer csak egy váratlan dolog történik. Egy kígyó elkezd beszélni. Na hát a következő kérdésünk, hogy Éva ezen nem lepődött meg? Hiszen Évának tudnia kellett, hogy csak Ádám és ő tudnak beszélni. Az ember számára volt az Isten részéről az egyik legnagyobb adomány a gondolkodás, a fogalomalkotás, a beszéd képessége, hogy egy állat beszélni kezd. Nyilván egy kicsit vissza kellett volna, hogy hőköljön ettől a jelenettől, ha más nem, ez már megállításra bírhatta volna Évát, de milyen megdöbbentő, nyilván nem a kígyó beszélt, a kígyón keresztül Sátán beszélt. A kígyót, mint médiumot használta Sátán, mint azóta is. Ugye a spiritizmus évezredes történetében láthatjuk azt, hogy miféle médiumok jöttek segítségére Sátánnak. Na de Éva miért megy közel? És a következő kérdés, hogy amit mond ez a hang, ahogy kezdi a megszólítás, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek. Micsoda mesterien álcázott, micsoda mesterien becsomagolt hazug megszólalás volt ez. Csak ugyanazt mondta az Isten. Hát miért kérdezte ezt Sátán? Sátán tudta, hogy mit mondott az Isten. Éva is tudta, hogy mit mondott az Isten. Miért volt szükség ennek a kérdésnek a feltételére? Nyilván egy szempontból, ami azóta is a démonnak, a hazugságnak a legnagyobb fegyvere, az igazságban való megingatása az embernek. A gonoszság soha nem egyszerre tör rá egy emberre. Soha nem vehet birtokába egyetlen egy embert sem a rossz és a gonoszság egyik pillanatról a másikra. Ennek előzményei vannak, és az egyik legfontosabb első előzmény az, hogy az embert meg kell ingatni a jó követésében, meg kell ingatni a bizalomban. Mint ahogy ezt egyébként mitoszok is, történetek, mesék is átvették, gondoljanak az egyik legelterjedtebb mesére, amikor a kecskegidákat otthon hagyja a kecskemama, és figyelmezteti őket, hogy csak ő neki nyissák ki az ajtót, senki másnak bármilyen varázslatos szavakkal is igyekeznék levenni őket a lábukról. És aztán jön a farkas, és különböző módokon próbál behatolni a házba. Csak ugyan, azt mondta az Isten. Tehát azért közeledik így Sátán, mert először a jót akarja megingatni, az Istenbe vetett bizalmat akarja aláknázni később, hogy aztán szabad prédájává váljék neki az első emberpár. Mi volt itt a nagy hiba? Hogy erre a kérdésre, amiben persze egy nagy hazugság is bele volt csomagolva, hiszen Isten nem azt mondta, hogy egy fájáról sem mehetnek a paradicsomnak, hanem azt, hogy egy fájáról, egyetlen egy fájáról ne vegyenek. Tehát már ott volt benne az Istennel való mesteri szembefordítás, hogy Isten egy zsarnok, meg akarja a számotokra tiltani, hogy amit ő teremtett, azzal annak a javaival ne is élhessetek. De itt van a másik súlyos hiba. Az első súlyos hiba, hogy közel megy a fához Éva. A második súlyos hiba, hogy ilyen vérlázító kérdéssel szóbál, és a harmadik súlyos hiba, hogy válaszol, és a válasz, helyes válasz, tulajdonképpen Éva nagyon korrekt és igaz választ ad, de itt már menthetetlenné is teszi magát. Miért? És mondta az asszony a kígyónak, a kert fáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. Tehát Éva, hogy úgy mondjam, pontosan felmondja a leckét, jól válaszol. Ennyiben helyes a magatartása, de helytelen az, hogy hazug és csaló lényekkel nincs értelme beszédbe se elegyedni. Itt volt a nagy probléma, itt volt a nagy hiba, hogy ő beszédbe elegyedett egy általa is fölismert hazug és csaló lényel. És az nagyon is jól tudta, hogy ha már beszédre készteti, már válaszra készteti Évát, akkor utána már látványosan meg is tudja majd cáfolni, hiszen erre az Éva által adott válaszra Sátán a következőt válaszolja. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon enni fogtok abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Itt már Sátán nyílt lázadásba, nyílt ellenkezésbe fogott. Megvádolta Éva előtt az Istent, hogy az Isten tulajdonképpen csak vissza akarja tartani az első emberpártól a tudást, az ismeretet, a fejlődést. Az Isten egy zsarnok, aki büszke a maga hatalmára, büszke a maga Isten voltára, és nem akarja megosztani a létezés örömét, a fejlődés boldogságát az emberrel. Éppen ezt fejtegettem két előadással ezelőtt, hogy Isten éppen azért teremtett lényeket, teremtményeket, és köztük az embert is, hogy megossza a létezés összes csodáját, összes örömét. Na hát ezt igyekszik meghazudtolni Sátán, de most már nyíltan, most már erőszakosan, vegyél a fa gyümölcséből, szakítsál a fa gyümölcséből, micsoda dőre logika egy fa gyümölcséből venni, és egy fa gyümölcsét élvezve lenni olyanná, mint az Isten. De most már lélektanilag is érezzük, hogy Éva vert helyzetben van. Éva már szóba állt valakivel, már szinte engedelmeskednie kell neki, és ezt mondja ki a hatodik vers. És látta az asszony, hogy jó az a fa elederre, és hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért. Szakított azért annak gyümölcséből, és evett, és adott vele levő férjének is, és az is evett. A hatodik vers a radikális bűnösség nagy tanítását foglalja magába. Az étvágyért is tette Éva. A szem kívánsága is volt, és kívánatos volt a bölcsességért is. Az ember testileg, a kívánságok területén, és értelmileg teljesen megfertőződött ettől a logikától, amit a kísértő ajánlott fel neki. Ez a híres radikál bőze, a radikális bűnösségnek a tanítása, hogy az ember a bűneset következtében teljesen az önzés a rossz hatalom alá került. Nem lekicsinyendő dolog ez. Biztos, hogy egy kis dologból indult el az emberiség történetében a bűn. A bűnt egyébként a Biblia kovászhoz is hasonlítja. Egy kis kovász kezdett el hatékonykodni. És ez a kis kovász mára már, amikor én most ezt az előadásomat önöknek tartom, az egész történelmet, az egész világot megposhasztotta. Ez Pál első korintusi levél 5. fejezetének a tanítása, vagyis egy látszólag jellegtelen, látszólag kisszerű dologból indult ki az emberiségnek a bűnbeesése. De hogy ez milyen következményeket érlelt, és mi volt erre az Isten válasza? Erre egy újabb, egy külön előadást kell fordítanunk. Viszontlátásra egy hét múlva.